Sziasztok, ez itt az Agitu Podcast kuriózumokkal a tudomány világából elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet a lobotómia történetével. Először is nagyon-nagyon köszönöm a kommenteket és az üzeneteket, amiket az Instagramon írtatok, borzasztóan jó érzés, még egyszer nagyon köszönöm. A második dolog pedig, mielőtt belekezdek, az egy figyelmeztetés lenne a mai résszel kapcsolatban, mert esetleg a nyugalom megzavarására alkalmas. Ha nem szereted, vagy nehezen viseled el, hogyha operációkról és azoknak a részleteiről van szó, akkor talán inkább ugord át ezt a részt. A lobotómia története sok ezer évvel ezelőtt kezdődik, a trepanációval. Ugorjunk vissza néhány ezer évet, a neolitikumba, azaz az újkőkorszakba. Kemény időszak volt, bár szintén a nagy fejlesztések, fejlődések ideje is. Jó néhány régészeti lelet valami egészen elképesztő dologról árulkodik. Hogy miről beszélek? Furt lyukakról a koponyában. Vágjunk bele! A trepanáció egy lyuk létrehozása a koponyán. Ez a legrégebbi sebészeti eljárás, amire bizonyítékunk van. Az új kőkori, valószínűleg 10.000-12.000 éves koponyákon egyértelműen látszanak az eljárás nyomai, amelyeket többek között Közép-Amerikában, Görögországban, Rómában, Indiában és Kínában is alkalmaztak. És most a paleopatológia területén vagyunk, ami a betegségek és erőszakos cselekmények tanulmányozása, amelyeknek őseink voltak kitéve, és ami a betegségek és sérülések eredetét és gyakoriságát, valamint a halál utáni változásokról való megkülönböztetésüket vizsgálja. Az őskorban, akkor ugye még nem létezett orvostudomány, tehát az ekkor végzett koponya trepanációk a legizgalmasabb sebészeti eljárások közé tartoznak nem csak az orvosok, de az olyan laikusok számára is, mint szerénységem. A trepanáció egyébként a görög trepan szóból származik, ami azt jelenti fúrni. Tehát ez a koponya belsejének megnyitását jelöli. Magyarul a koponyába lyukakat fúrtak már jó 10.000 évvel ezelőtt. A koponyákon talált patológiai leletekből általában következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy intravitam történt-e a trepanáció, vagyis az alany élete folytán, vagy postmortem, azaz a halál után történt meg. Ha a páciens életben maradt a bonyolult műtéti beavatkozás követően, akkor a gyógyulási folyamatok nyomai, tehát hegek, láthatók a csont szélén. Ha belegondolsz, őseink épp hogy csak letelepedtek, épp hogy csak elkezdtek néhány állatot és haszonnövényt háziasítani. Az új kőkorszak a földművelés kialakulásával kezdődik, és a fém alapú eszközök elterjedésével ér véget. Ezek a kőkorszaki emberek a koponyákon sebészi beavatkozásokat végeztek, amelyek alapos anatómiai ismereteket és igencsak jelentős szakértelmet igényeltek. Ha ez nem úttörő orvosi vívmány, akkor nem tudom mi az. A kezelések lenyűgözően bizonyítják, hogy az őskori ember szembenézett a sorsával, és nem fogadta el egyszerűen a betegségeket és a sérüléseket. Csak zárójelben, a honfoglaló magyarok között is szokás volt ez az eljárás, akiknél túlnyomó részt a koponya tető közepét érintette a beavatkozás. Mégpedig a megvizsgált leletek 12-13%-ánál, férfiaknál és nőknél egyaránt. A régészek nem tudtak orvosi indokot kimutatni az eljárásra, ez azonban nem zárja ki, hogy ezzel a műtétel testi vagy lelki bajokat igyekeztek orvosolni, de az is lehetséges, hogy társadalmi státusszal vagy más közösségi hagyománnyal függött össze. Akárhogy is, a gyakorlat a kereszténység felvételét követően fokozatosan eltűnt, ami azért arra utalhat, hogy ez a pogány hagyományokban gyökerezett, illetve hogy kultikus vagy rituális célokat szolgált. A koponya trepanációk végrehajtásának három fő oka volt. Az első, a sebészi trepanációt valószínűleg harci sérülések, koponyatörések vagy más traumás agysérülések, esetleg daganatok gyógyítására alkalmazhatták a prehisztorikus korokban, és alkalmazzák egyébként ma is a természeti népeknél. Azzal a felfedezéssel, hogy a fejfájás vagy a görcsök, mint a sérülések másodlagos tünetei megszűnnek, amikor a koponyát felnyitják és a sebet ellátják, felfedezhették a trepanációt, mint gyógyító módszert. A második a mágikus terápiás trepanáció, amelynél a kóroson feltűnő leletek általában hiányoznak. Olyankor, amikor az olyan betegségeket, mint a migrént, a mentális betegségeket, az epilepsziát, az addaganatokat természetfeletti jelenségként értelmezik, akkor a természetes magyarázat nem elegendő. A koponyán végzett sebészeti beavatkozások gyakorlatilag kézenfekvőek, mivel ezt tekintették a lélek székhelyének. A koponya megnyitásával tehát a démonok és a szellemek, amelyek a betegségeket okozták, elhagyhatták a testet. És a harmadik ok, valószínűleg kultikus, rituális okok miatt készültek az úgynevezett koponya rondellek. Úgy vélték, hogy ezek rendkívüli, természetfeletti erővel rendelkeznek, és többek között a betegségek elleni védelem céljából is viselték őket. A koponya rondellek az emberi koponya csont darabjaiból készült amulettek, amelyeken számos lyuk látható. Ezt a kultikus trepanációt post-mortem végezték el a harcban legyőzöttek koponyáin, és ahogy mondtam, a győztes amulettként hordta ezeket. Mint mindig az Instagramon egy csomó képet és extra infót posztoltam, ha érdekel, keresse az a Tegito podcastra. Most ugorjunk egyet, egy jó nagyot az időben. A 12. században egy görög sebész a trepanációt ajánlotta a melankólia és őrület esetén. Egy 13. századi görög szöveg szerint az epilepsziás betegeket trepanálni kell, hogy idézőjelben a nedvek és a levegő kijöjjenek és elpárologjanak. Szóval, hogy engedjük őket le, mint egy lufit. A démonoknak pedig, akik az akkori felfogás szerint a fejfájást okozták, csak egy vészkiáratra volt szükségük, mégpedig a koponya tetején. A reneszánszban aztán felmerült az az elmélet, hogy az őrület, az idiotizmus és a demencia egy kőben, az agyban keresendő. Ha eltávolítod a követ, akkor megakadályozod, hogy az elme többi része beszennyeződjön. Hieronymus Bosch az őrültség kövének eltávolítása című festményén egy karosszékhez szíjazott szegény fickó látható, aki a szeme sarkából a nézőt bámulja. Egy sarlatán, aki valami ismeretlen okból bádogtölcsért visel a fején, éppen a koponyájába vág, és valószínűleg az átkozott, és nem létező őrületkövét keresi. Bedlam, a rémálmok elmegyógyintézete. Hogy milyen volt a helyzetük a mentális betegeknek az évszázadok során, erre egy külön epizódot tervezek. Álljon itt most csak egyetlen egy példa, a Bedlam Royal Hospital, ami egy hírhet londoni pszichiátriai kórház, amelyet Bedlam néven is emlegetnek, ami szinonimaként használatos a káosz vagy a tumultus szóra az angolban. Az 1247-ben alapított kórház volt az első ilyen jellegű kórház Nagy-Britanniában. Soha korábban nem volt olyan hely, ahol a testi és szellemi fogyatékosokat és a bűnözőket megfelelően, idézőjelben, el lehetett volna zárni a társadalomtól. A pácienseket a Bedlam kapujában egy szobor pár, a tomboló és a melankolikus őrület köszöntötte. A szobrok egyébként ma a londoni Bedlam Museum of the Mind-ban találhatók, posztoltam a képüket az Instagramon. A Bedlam volt tehát az egyetlen olyan intézmény Európában, amely idézőjelben a társadalom selejtjeit, vagyis az elmebetegeket és a bűnözőket kezelte. A kezelés azonban nem támogató kézzel történt. A betegeket szörnyű kegyetlenségnek, kísérletezgetésnek, elhanyagolásnak és megaláztatásoknak vetették alá, mindez egészen a 20. századig társadalmilag egészen elfogadott volt. A bécsi Narrenturm, azaz az őrültek tornya mellett, ez az egyik legrégebbi intézmény a mentális zavarokkal küzdő emberek számára. Bár az utóbbi időkben a humanitárius terápia egyik úttörője a 17. és a 18. században kegyetlen és embertelen körülményéről volt hírhet. Míg néhányan olyan panaszokkal érkeztek a Bedlambe, mint a krónikus mánia vagy az akut melankólia, ugyanilyen valószínűséggel kerültek be olyan bűncselekmények miatt is, mint a gyerekgyilkosság, a gyilkosság vagy akár a garázdaság. A Bedlambe való felvétel nem feltétlenül jelentette azt, hogy valaki jó úton halad a rehabilitáció felé, mivel a kezelés nem jelentett más, mint elszigetelést és kísérletezgetést. Ha a betegnek egyáltalán sikerült túlélni az elmegyógyintézetet, az ott tartózkodásuk végére általában rosszabbul voltak, mint beutaláskor. A betegeket olyan idézőjelben kezeléseknek vetették alá, mint a forgóterápia, amelynek során a mennyezetről felfüggesztett székben ültek, és percenként akár százszor is megfordultak. Nyilvánvaló cél a hányás kiváltása volt, ami ebben az időben a legtöbb betegségre alkalmazott népszerű tisztító terápia volt. A bedlamiek, ahogyan a bentlakókat nevezték, borzalmas kezeléseknek voltak kitéve, kísérleteztek rajtuk, és ezekbe gyakran belehaltak, és ilyenkor a holttestüket tanulmányozták. Másokat viszont egyszerűen csak a Liverpool Street-i tömegsírba dobtak, amelyet csak néhány évvel ezelőtt fedeztek fel újra. Az akkori társadalmi erkölcsökön túl a finanszírozás hiánya is magyarázatot adhat arra, hogy miért lett a Bethlehemből Bethlehem. Az elmegyógyintézet egy rosszul finanszírozott állami intézmény volt, amely nagy mértékben függött a betegek családjának és magánadományoknak az anyagi támogatásaitól. A betegek gyakran szegények, iskolázatlanok voltak, és nem csak a mentális betegségük, hanem a tőlük idegenkedő társadalomnak is áldozatául estek. És egészen borzasztó, de a 18. századra a Bethlehem egyfajta bizarr attrakcióvá vált, mégpedig elég egyszerű okból a torzszülöttek pénzt hoztak. Az emberek mindenhonnan jöttek, hogy megnézzék a Bethlehem Royal Hospital betegeit, egyesek még nyaralásokat is szerveztek köréjük. Eljutni az őrület gyökeréig. 1888-ban Gottlieb Burkhardt, svájci orvos, sebészeti tapasztalat nélkül operált skizofréniában és pszichotikus hallucinációban szenvedő betegeket. A régi orvosokhoz hasonlóan ő is egy pálcára erősített kerek, pogácsaszaggatóhoz hasonló fűrészsel fúrt lyukakat a halántékba, átvágta az agyhártyát, és egy éles kanállal kikaparta az agyréteg egyes részeit. Igen, kikanalazta az agyat a fejből. Bár a betegek egy része nyugodtabb lett és nem halucinált többi, sokuknál nyilvántartós neurológiai panaszok alakultak ki, meghaltak a komplikációkban, vagy akár öngyilkosságot is elkövettek. Burkhardt eljárása volt az első lobotómia, bár ez a kifejezés csak évtizedekkel később született meg. A trepanációhoz képest, amelynél csak a koponyát nyitják fel, anélkül, hogy az agyat és az agyhártyát érintenék, ez a sebészi megközelítés egy teljesen új dimenzió volt. És ez jelentette a pszichosebészet kezdetét is, vagyis az agy szándékos károsítását a mentális betegségek gyógyítása érdekében. Az orvostársadalom barbának tartotta Burkhardt, és hideg borzongással fogadta munkásságát. Soha többé nem alkalmazta ezt az eljárást. Majdnem 50 év telt el, mire valaki újra a lobotómiát végzett. Hogy mi változott? A mentális betegségek olyan mértékben terjedtek el, hogy valamit tenni kellett. Nobel-díjas iszony, Egez Moniz, a leukotómia atya. Az 1930-as évek végén és a 40-es évek elején az Egyesült Államokban az orvosok kezdtek kétségbe esni. A mentális betegségben szenvedő, intézetekben kezelt betegek száma 400 ezerre emelkedett, és a pszichiátriai betegek az ország összes kórházi ágyának több mint a felét elfoglalták. Nem volt megfelelő gyógyszeres kezelés, és a betegek hatalmas érzelmi, fizikai és pénzügyi terheket róttak a családjukra és az intézményekre. Megmentőjük egy közfényes portugál neurológus egy alkohollal teli fecskendővel. 1935-ben Egez Moniz egy új pszichosebészeti intézkedést próbált ki az elmebetegségek ellen, a leukotómiát. Ez szintén egy görög szó, azt jelenti, hogy a fehérbevágás, ami az agy fehér állományára utal. Az első páciens, akit kiválasztott, egy intézeti rab volt, aki évek óta bénító depresszióban szenvedett. Mivel Moniz saját keze eldeformálódott a közvénytől, egy sebésszel lyukat fúratott a rab koponyájába, amelybe tiszta etanolt fecskendezett, hogy elpusztítsa a homlok leben egy részét. Két lyukat fúratott a koponya tetején, hogy egy kanül segítségével elérje a homlok lebent. Bár az egyes alterületek működéséről egyelőre még nagyon keveset tudnak, az ismeretes, hogy a homlok lebenyben számtalan idegrost ágazik el. Moniz úgy véli, hogy ezek az összekötő pályák a mentálisan betegekben mintegy befagyasztva vannak, hogy a rögzült elképzelések és téveszmék megszilárdultak bennük. És ezért van rá szükség, mondja Moniz, hogy az idegpályákat tönkretegyük, és hogy az agyat új, egészségesebb kapcsolatok létrehozására kényszerítsük. Tehát Moniz alkoholt fecskendez a homloklebeny régiójába, hogy elpusztítsa az idegrostokat. Ezután egy acélhúrokkal vagy kis vágópengével körkörös vágásokat végez, hogy elvágja az idegszöveteket. Egy rendkívül pontatlan és pusztító eljárás. Ezt követően sok beteg szenved láztól, arcmerevségtől, dezorientáltnak és apatikusnak tűnnek. Mindezek állítólag átmeneti tünetek. 20 műtét után Moniz egy eszében kijelenti, hogy a betegei 70%-a teljesen meggyógyult és vagy jobb állapotban van, ami nem volt igaz. Sok paciens végül visszakerült az elmegyógyintézetbe, ahonnan jött. Antonio Egas Moniz a lobotómia elmekortani alkalmazásáért 1949-ben orvostudományi Nobel-díjat tüntetik ki. A Nobel-bizottság indoklása, idézem, a leukotómia terápiás értékének felfedezéséért bizonyos pszichózisokban. Egyébként ugyanebben az évben egyik skizofrén betege többször is rálőtt, és Moniz élete hátralevő részére tolószékbe került. Ennek ellenére folytatta orvosi praxisát egészen a haláláig. A pokolba vezető út. Walter Freeman karrierje. Sigmund Freud pszichoanalízise nagyon népszerűvé válik az Egyesült Államokban. Az új elméletnek azonban erős ellenzői is vannak. Szerintük a pszichés betegségeknek tisztán organikus okai vannak. Az idegrendszer olyan működési zavarai, amelyek nem gyógyíthatók beszélgetéssel. Walter Freeman és a Freud ellenes képviselők közé sorolja magát. Tény, hogy Freud analízisa a súlyos pszichózisok esetében kudarcot vall. Így sok beteget csupán elmegyógyintézetben tárolnak. Ezért merészelnek Európában és az USA-ban a neurológusok egyre brutálisabb, idézőjelben gyógymódokat alkalmazni. Áramot vezetnek át depressziósok testén, jégfürdőkkel és jégzuhanyokkal kezelik a skizofréneket, sőt, maláriás szereket adnak be nekik, hogy az idézőjelben gyógyító lázat okozzanak, vagy mérgező cianidokat, hogy idézőjelben stimulálják az agyat és az idegrendszert. Köztük van Walter Freeman is, aki 1924 óta dolgozik neurológusként és pszichiáterként Washingtonban. Gyakran alkalmaz elektrosok terápiát. És olyan anyagokat fecskendez be, mint az inzulin és a metrazol, ami egy analeptikum, amely erős rohamokat vált ki, hasonlóan az elektrosok terápiákhoz. Még akkor is, ha a betegek ezután olyan erős görcsökben feltrengenek, hogy néha csonttörés szenvednek. Freeman elfogadja a mellékhatásokat. Ő úgy véli, hogy a pszichiátriai osztályok túlzsúfoltsága az emberi erőforrások pazarlását jelenti. A betegeket a társadalom hasznos tagjaivá akarja tenni, vagy legalább olyanokká, akiket könnyen lehet kezelni. Bármilyen eszközzel. Freeman felfigyel Monizra. Minden további nélkül megrendel néhányat a különleges eszközök közül, amelyekkel Moniz dolgozik. És mivel Freemannek nincs sebészi képzettsége, összeáll James Watts agysebésszel. 1936. szeptemberében úgy érzik, felkészültek a műveletre. Első esetük egy 63 éves kansasi háziasszony, aki álmatlanságban, szorongásban és depresszióban szenved. Két lyukat fúrnak a koponyába, és 12 helyen ejtenek bemetszéseket a homlok lebenyen. Néhány nappal később a beteg dadog, és nem tud olvashatóan írni. De Freeman és kollégája gratulálnak maguknak brilliáns eredményeikhez. Félni nem fél. És a nő hamarosan talán újra vezetheti a saját háztartását. Freeman, ahogy mondtam, készséggel elfogadja a mellékhatásokat, és eufórikusan érzi magát. Különösen azért, mert a második páciens is megszabadul a depresszióitól és a hallucinációitól. A könyvelő két hónappal a műtét után újra munkába állhat. De vannak visszaesések is. A negyedik páciens 6 hét után ismét a régi szorongásos rohamoktól szenved. A betegeknél csak enyhe vagy múló javulást tapasztalnak. Sokan elveszítik a spontaneitásukat, a hallucinációk gyakran továbbra is folytatódnak. A kudarcok azonban nem állítják meg az optimista duót. Mindössze 6, igen, jól hallottad, 6 műtét után Freeman és Watts agresszív PR kampánnyal hirdeti sikereit. Ki törődik az ötödik beteg súlyos állapotával, aki nemhogy nem mutatott javulást, hanem erős epilepsziás rohamokat kapott és inkontinens lett. Freeman meghív egy újságírót, hogy legyen szemtanúja a lobotómiának, ahogyan most már nevezi ezt a homlok lebenyen végzett bemetszést. Az 1936. novemberében megjelent cikkben a lobotómiát úgy ünneplik, mint a jelenkort talán egyik legnagyobb sebészi találmányát. Néhány héttel később mégis bekövetkezik az első haláleset. Egy 60 éves nő agyvérzésben hal meg a műtétet követően. Az orvosi műhiba azonban nem jár következményekkel a két orvos számára. Ezzel egyidejűleg más betegeik is agykárosodást szenvednek, némelyiküket hosszú ideig kell etetni vagy ápolni. Ettől függetlenül hamar híressé válnak, és Freeman még egy új szót is kitalál erre az eljárásra, a lobotómia, ahogy említettem. Azzal, hogy Moniz leukotómiáját ilyen módon átnevezte, Freeman elhatárolódott a portugál orvostól, és ezt az új kifejezést szorosan magához kötötte. 1938-ban Freeman és Watts úgy döntött, hogy megváltoztatja az eljárást, és hogy most a halántéknál hatolnak be. Moniz leukotómia nem volt elég merev ehhez a módszerhez, mert néha letört az agyban. Walter Freeman országszerte orvosi kongresszusokon is propagálja a lobotómiát. Kollégái többsége azonban továbbra is szkeptikus marad. A műveletet túlságosan rombolónak, sőt egyesek még bűncselekménynek is tartják. Csupán néhány másik neurológus próbálja ki az új pszichosebészetet. Sokkal kevesebb, mint ahogy Freeman remélte. 1940 és 1944 között az amerikai orvosi feljegyzések 684 lobotómiát sorolnak fel. Freeman missziós buzgalmát azonban ez nem elégítette ki. Különösen azért, mert az ország 180 állami pszichiátriai kórháza a II. Világháború vége után túl zsúfolt volt. Freeman becslése szerint több százezren várnak kezelésre az intézményekben. Minél több emberen akar segíteni lobotómiával. Hamarosan már nem az utolsó lehetőségnek, hanem a terápia felé vezető első lépésnek kell lennie. Ehhez azonban le kell egyszerűsítenie ezt a bonyolult eljárást. Nekem erről az a mondás ugrott be, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Lennie kell egy egyszerűbb módnak az agyhoz való hozzáférésnek. És talán is. A szemgödrön orbitán keresztül, amelyet csak egy vékony csontfal választ el a homloklebentől. De még mindig nincs megfelelő eszköze, a portugál orvos Moniz eszközei túl könnyen törnek. Aztán Freeman a konyhai fiókban talál egyet. Egy hosszú acéltű, amelyel a koktéljeget lehet összetörni, éppen megfelelőnek tűnik. 1946. januárjában próbálja ki Freeman először a transzorbitális lobotómiát. Az acéltűt egy mániás depresszióban szenvedő 29 éves nő homloklebenyébe szúrja. Aztán előre-hátra lendíti az új műszerét, hogy elvágja az idegpályákat. A beteg hirtelen gyógyultnak tűnik, bár a nő egész lénye feltűnően visszafogottnak, érzelemmentesnek tűnik, de idővel újra képes ápolónőként dolgozni. És Freeman ekkor már nem a kórházban, hanem az irodájában operált, ami időt és pénzt takarít meg. És igen, az érzéstelenítő módszer is szokatlan. Freeman innentől kezdve elektromos áramütésekkel kómába ejti pácienseit. Steril kesztyű, arcmaszk és orvosi köpen nélkül operál. Azt hiszem számodra is nyilvánvaló, hogy ez a módszer életveszélyes volt, hogy a fejben levő erek bármikor megsérülhettek, az agyszövet elfertőződhetett. Az agysebész, akivel Freeman eddig operáltatott, elborzadva fordul el tőle. De nem baj, nincs is rá szüksége. És Freeman ezután új, speciális, kemény, acélból készült, éles műszert készített. És az országban egyre több pszichiátriai klinika nyitja meg előtte kapuit. A személyzet gyakran túlterhelt a betegekkel, és Freeman ígéretei csábítóan hangzanak. Valójában tényleg sokan elbocsáthatók az acéltűs lobotómia után, mert a vágások nyilvánvalóan elvágnak minden érzelmet, és a pszichotikusokat apatikus lényeké, vagy mondjuk ki, zombikká változtatták. Freeman forradalmárként kíván bevonulni az orvosi történelembe, aki olyan régi emberi nyavajákat számol fel, mint a depresszió és a hisztéria. És talán még az orvosi Nobel-díj elnyerésében is reménykedik, amelyet 1949-ben Igaz Moniz, a hagyományos lobotómia feltalálója meg is kapott. És ez a stockholmi kitüntetés olyan, mint egy hivatalos jóváhagyási pecsét. Sok ellenzőt elhallgattat. Időközben az orvosok számos európai országban, Japánban, Új-Zélandon és néhány dél-amerikai országban is alkalmazzák ezt az eljárást. De beszéljenek a számok. Míg a díj odaítélése előtti első 4 évben világszerte mindössze kb. 5000 lobotómiát végeztek, addig a díj utáni 4 évben csak az Egyesült Államokban minimum 20 000-et. Lobotómia futószalagon. Freeman most már mindenhol tevékenykedik. A sebészeti eszközök beférnek a zsakettje zsebébe. Hordozható elektrosokkoló készüléket és fényképezőképet visz magával. Ez minden, amire szüksége van. Autóval és repülővel járja az Egyesült Államokat, a középnyugati és a déli államokat. Csak 1951 nyarán 11 000 mérföldet tesz meg. A következő évben egyszer például 12 nap alatt 228 beteget kezel Nyugat-Virginiában. A tömeges lobotómia után 4 ember meghal, de 81 beteg elhagyhatja az intézményeket, és az állam több tízezer dollárt spórol az elhelyezési költségeken. Freeman imádja a nagy fellépéseket. Egyszer egy 50 orvosból és riporterből álló hallgatóság előtt operál. Egy másik alkalommal még törött karral is. Megszállottan kampányol a módszere mellett. Walter Freeman lobotómiái számos nézőt vonzanak. Mindenki látni akarja, hogyan szúrja át acéltűkkel az agyszövetet a szemgödrök vékony csontfalán keresztül. A neurológus alig törődik a higiéniával, puszta kézzel operál. És igen, neurológus volt, nem pedig sebész, mégis több ezer lobotómiát végez el. Legyen szó depresszióról, schizofréniáról, szorongásról, alkoholizmusról, vagy csak idézőjelben helytelen viselkedésről. 1950 körül Freeman úgy véli, hogy az agyba vágással gyógyítani, korrigálni tudja a mentális betegségeket. Ráadásul egyébként hanyag is. Egy beteg meghal, mert a lobotómia tű túl mélyre csúszik az agyába, amikor Freeman a műtét során a szokásos fényképét készíti. Az ilyen balesetek ellenére Freemanről szóló cikkek jelennek meg az olyan népszerű magazinokban, mint a Life, a Time, a Newsweek és a Reader's Digest. Az 1950-es évek elején olyan híresség, hogy még autogramkártyákat is küldenie kell, és telefonon is lehet nála lobotómiát rendelni, saját magunknak vagy a rokonoknak. Egyébként a lobotomizált pácienseit trófeáknak nevezi. Freemannek azonban ellenfele is voltak. Sokan elvileg lehetetlennek tartották, hogy a normális viselkedés helyreállítható lenne az agyszövetek feldarabolásával és felkavarásával. Az orvosok az orvosi kamara ülésein verbálisan támadták. Egy orvos később így panaszkodott. Elképesztőnek találom, hogy mennyi zombi jön ki ezekből a műtétekből. Úgy becsülöm, hogy a lobotómiák világszerte több szellemi fogyatékos embert hoztak létre, mint ahányat meggyógyítottak. Egyébként a betegek, az operáltak, arántalanul nagy része nő volt. 1954-ben piacra kerül a toracin, az első neuroleptikum, elnevezve Thor, a mennydörgés északi istene után. A toracin egyfajta kémiai lobotómia, ahogy azt a gyártó cég is hirdeti. A gyógyszer elnyomja a hallucinációkat és a téveszméket. Az intézetek személyzete arra használhatja, hogy megnyugtassa a tomboló és üvöltöző pácienseket. Már az első évben 2 millió emberen tesztelik a csodaszert. A hatás megdöbbentő. Sok ember, sok beteg annyira lecsillapodik, hogy haza lehet engedni őket. A pszichiátriai kezelés alatt álló beutaltak száma a túlzsúfoltság évei után folyamatosan csökkenni kezd. A toracin sokkal kevésbé veszélyes, mint Freeman pszichosebészete. A nagy lobotomista napjai leáldoztak. Walter Freeman 1954-ben Washingtonból a kaliforniai Los Altosba költözik. Csak egy ottani kórház egy peremkerületben engedi még mindig, hogy lobotómiát végezzem. De amikor 1967-ben Freeman utolsó betege agyvérzésben meghal, a beavatkozás követő harmadik napon már Los Altosban sem engedi egyetlen kórház sem, hogy tovább operáljon. Freeman ezért eladja a házát és egy autóval, amelyet lobotomobilnak nevez el, és minden szükséges eszközzel felszerel, amire szüksége volt az utazáshoz, járja az Egyesült Államokat. Mint kísértet a betegei nyomában, akiket felkeres és kikérdez. Az adatgyűjtés a hírnevét hivatott megmenteni. Freeman sikerességi statisztikái azonban mindig is kétes jelentőségűek voltak, mert mindig csak futó megfigyeléseken, nem pedig alapos kivizsgáláson alapultak. Amikor Walter Freeman 1972. május 31-én, 76 éves korában bélrákban meghal, alig van még orvos, aki még gyakorolná a lobotómiát. Egy történész becslése szerint addigra azonban világszerte úgy 100 000 embert lobotomizáltak. Köztük sokukat tudtukon kívül. De hogy ne csak számokat tárjak eléd, álljon itt példaként a sok ezerből két ember sorsa, akit Walter Freeman lobotómiája örökre megváltoztatott. Howard Dully és Rosemary Kennedy története. Howard Dully és a gonosz mostoha. A 12 éves Howard Dully egy kórházi ágyhoz szíjazva fekszik. Walter Freeman neurológus 4 áramütést ad neki. Az első áramütés után a fiú azonban gyorsan magához tér. Az orvos ezután még 3-szor helyezi a gyerek agyát áram alá. Sikerrel. Howard kómába esik. Freeman tehát megkezdheti az agyműtétet. Kézbe veszi különleges eszközét, egy körülbelül 20 centi hosszú erős acéltűt, amelynek hegyén éles penge van. Szabad kezével felemeli a fiú egyik szemhéját, és a műszert a szemgolyó oldala mellett egyre mélyebbre és mélyebbre tolja a fiú fejébe. Amikor eltalálja a kidudorodást, amely elválasztja a szemgödröt az agytól, Freeman egy kis kalapácsot vesz elő. Egy rövid ütés elég ahhoz, hogy az acéltű áthatoljon a vékony csontrétegen. Knack! Hallatszik. Freeman ekkor közvetlenül a fiú homlok lebenyébe nyomja az acéltűt úgy 5 centi mélyen. A másik szemgödrön ugyanezeket a mozdulatokat végzi el. Aztán egyszerre fogja mindkét eszközt, és bizonyos szögben előre, hátra mozgatja őket. Freeman így akarja elvágni az agy homlok lebenyében levő idegrostokat. Ezek az érzékeléseket és gondolatokat az érzésekkel összekötő, köztes agybelőhöz vezető idegszálak, amelyek Howard fejében állítólag hibásan vannak összekapcsolva. Az agyán ejtett vágások állítólag ezt akarják korrigálni, a személyiségét. Freeman fényképet készít a 12 éves fiúról, majd kihúzza mindkét acéltűt. Ha érdekel, az Instagramon posztoltam az eredeti képeket. A műtét kevesebb, mint 10 percet vesz igénybe. Ez az a 10 perc, amely tönkreteszi Howard Dali életét. 2 hónappal korábban, 1960. októberében Howard mostoha anyja megjelent Walter Freeman irodájában. Panaszkodik az orvosnak, hogy valami nem stimmel a fiú fejében. Lázadó, csúnya grimaszokat vág, és uram, bocsá, helytelenül viselkedik az asztalnál. A fiú kisebb lopásokat is elkövetett, édességet vagy apró pénzt lopott egy újságos dobozából. A mostoha anyja már 6 pszichiáternél járt. Mindannyian azzal a diagnózissal küldték el, hogy Howard teljesen normális. 4 pszichiáter viszont azt is mondta neki, hogy inkább ő maga szorulna a terápiára. De mostoha anyja nem ezt a választ akarja hallani. Walter Freeman beszélget a fiúval. Howard azonnal megkedveli őt. A kulturált, elegáns, barátságos, gondosan nyílt, kecskeszakállas férfi meleg szemekkel néz rá, és szelíd hangon beszél. És Freeman figyelni is tud. Nem úgy, mint otthon. Nem úgy, mint Howard szülei. Otthon a fiút megverik, ha csak egy percet is késik hazafelé az iskolából, vagy akár ha engedély nélkül elvesz egy banánt a konyhaasztalról. Testét gyakran borítják zúzódások. Pedig Howardnak jó jegyei vannak, és kiváló sakkozó. De a mostoha anyja meg akar szabadulni tőle. Néhány interjú után Freeman diagnózisa egyértelmű. Howard schizofréniában szenved, de meg lehet gyógyítani. Meglepetés, lobotómiával. Ami majd lecsillapítja a dacos természetét. Howardnak fogalma sincs, hogy mi fog történni vele, amikor 16 nappal később a kórházba érkezik. Nem tudja, hogy Walter Freeman már ezreket lobotomizált. Nem tudja, hogy a 65 éves férfi egy önmaga által kinevezett egyfajta megváltó, aki a pszichiátriai gyógykezeléseket akarja forradalmasítani. Mégpedig bármi áron. Másnap reggel Howard zavartan ébred, mintha ködbe burkolózott volna. Fáj a feje, és a szemei feketék. Freeman mindig azt tanácsolja a műtéten áttesetteknek, hogy viseljenek napszemüveget. 5 nap múlva a 12 éves gyereket hazaengedik a kórházból. Nem tud iskolába menni, apatikusan bámul maga elé. Howard, mintha más emberé vált volna. Kábult, érdektelen, zsibbadt, érzéstelenített. Walter Freeman számára azonban a beavatkozás teljes siker. Howard már nem bámulja, nem ijeszgeti a mostoha anyját, írja elégedetten 3 héttel a beavatkozás után. Egy héttel később be akarja mutatni Howardot egy orvosokból álló auditoriumnak San Franciscóban. Még mindig fáradhatatlanul kampányol a lobotómia mellett. A nézőtéren azonban felháborodást támad, amikor Freeman megnevezi a fiú korát. Lobotómiát végzett egy 12 éves gyereken, Freeman kifütyülik a színpadról. De Howard Dali szenvedése még csak most kezdődik. Mint oly sok más Freeman páciens, ő sem érzi érzékszervének elvesztését, és képes tisztán beszélni. De a köd a fejében továbbra is megmarad. És most a hangja még mindig elégedhetlen. Azt akarja, hogy a fiú tűnjön el a házból. Végleg. Freeman szakértői véleménnyel segít, hogy a gyereket elszállítsák. Howard nehülőszülőkhöz kerül, majd rokonokhoz. Bár visszamegy az iskolába, most a hanya eltökélt szándéka, hogy a pszichiátriai osztályra helyezteti. A 14 éves fiút aztán 1963-ban bilincsben viszik oda. Az elzárás egy évig tart, ami elvesztegetett idő, mivel az orvosok nem tudják, mit kellene tenniük a fiúval. Ezután Howardot speciális iskolába, majd 2 évre ismét pszichiátriai osztályra küldik. 1969-ben Freeman feljegyzéseiben szerepel egy bejegyzés Howardról. A fiú, idézőjelben, nem kielégítő fejlődésen megy keresztül. Howard Daly csak 1969 tavaszán több mint 8 évvel a lobotómia után engedik ki az intézetből. Nincs iskolai végzettsége, ideiglenesen hajléktalanként és állami segélyből él. Hagyja magát sodródni. 45 évesen aztán számítógép technikusként végez, de nem talál munkát. Később buszsofőrként dolgozik, és feleségével a kaliforniai San Jose-ban él. Daly 2005-ben nemzetközi figyelmet kap, miután történetét a National Public Radio közvetíti. Az 50-es éveiben járó Daly elkezdi feltárni, hogy mi is történt vele igazán gyerekkorában. A kutatásból 2007-ben egy könyv született, a Charles Fleminggel közösen írt My Lobotomy, a lobotómián címen. A memoár beszámol Daly gyerekkori élményeiről, a beavatkozás életére gyakorolt hatásáról, felnőttként tett erőfeszítéseiről, hogy kiderítse, miért végezték el rajta az orvosira teljesen szükségtelen beavatkozást, és a rádióadásnak az életére gyakorolt hatásáról. A könyv nagyon kedvező fogadtatásban részesült. A New York Times így jellemezte a könyvet. Megrázó. Az egyik legszomorúbb történet, amit valaha is olvasni fogsz. Egyszerre rémisztő és inspiráló. A rendkívül szimpatikus férfiról egyébként több videó is készült, egy nagyon megkapó rövid videót szintén posztoltam az Instagram oldalamon. Az elhallgatott nővér, Rosemary Kennedy. Senki sem tagadja, hogy a Kennedy család egyfajta királyi család volt Amerika számára. Egyetlen más család sem testesíti meg olyan erősen az amerikai életformát, mint a Kennedyék. A szegény írbevándorlókból 3 generáció alatt dúsgazdag család lett, amely ma is befolyásolja az amerikai politikát. Dúsgazdag és észbontó kinézetű emberek, jómodorúak, magas intelligenciával, kiterjedt politikai kapcsolatokkal. Összefoglalva, kitörölhetetlen nyomot hagytak Amerika történelmi és kulturális tudatában. Azonban gyengeségeiket mindig is megpróbálták a szőnyeg alá söpörni. És igen, nekik is voltak sötét titkaik. Például Rosemary, az eltüntetett nővér. Rosemary Joseph és Rose Kennedy 3. gyereke és első lánya volt. 1918. szeptember 13-án született. Bátyja az egy évvel idősebb John F. Kennedy 42 évvel később az USA 35. elnöke lesz. Anyja, Rose, egy nővér utasítására és annak ellenére, hogy a kisbaba feje már a szülőcsatornában volt, összepréselte a lábait, amíg az orvos 2 órával később megérkezett. Sokan ebben látják Rosemary szellemi lemaradásának okát, különösen az oxigén hiányt a döntő 2 óra alatt. Míg testvérei sportosak és sikeresek, Rosemary egyik fejlődési lépésről a másik után marad le. Mindenben egy kicsit lassabb. Később tanul meg járni, később beszélni, később egyedül lenni. Születésétől fogva nagyon félénk és diszlexiában is szenved. Minden erőfeszítés, hogy Rosemary-t magánoktatással támogassák, korlátokba ütközik. Kognitív korlátokba. A család életfelfogása ez volt. Nincs helye a gyengeségnek. Megengedhetetlen az a gondolat, hogy nem minden megvalósítható, hogy nem minden elérhető. És ha az ember nem kerülheti el, hogy beismerje a gyengeségét önmagának, a kívülállók számára ez semmilyen körülmények között nem mutathatja meg. Míg anya a lehető legnormálisabban bánik növekvő lányával, Rosemary-vel, és minden szabadidős tevékenységbe bevonja, addig apja hűvös távolságot tart. Amikor Rosemary 15 éves, egy feltűnésmentes lány. Amikor azonban a kívülállók beszélgetnek vele, észreveszik, hogy a komoly beszélgetés túlságosan is igénybe veszi. Úgy beszél, mint egy 10 éves, és folyton csak fecseg. A Rhode Island-i katolikus Szent Szív kolostor speciális iskolájába jár, és az apácák segítségével leveleket ír a családjának. Az egyik levélben például megköszöni apjának a látogatást. Idézem. Kedves apu, nagyon jól éreztem magam szombaton. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és meglátogattatok. Vasárnap is jól éreztem magam. Bármit megtennék, hogy boldoggá tegyelek. Utálok neked csalódást okozni. 20-as évei elején a kognitív fejlődés, amelyeket az évekig tartó magántanítás és az állandó felügyelet biztosította számára, fokozatosan halványulni kezd. Rosemary felnőttként is egy 10 éves intelligenciájával rendelkezik, és ügyetlen kézírással, helyesírási hibákkal teli leveleket ír. Gyakran szökik el a bentlakásos iskolából, éjszakánként az utcán kóborol. Váratlan és egyre gyakoribb érzelem kitörései, olykor sikoltozva, olykor agresszívan verekedve, egyre hevesebbek lesznek, és egyre nehezebben titkolhatók. Az elit Kennedy család számára az idézőjelben szégyenletes mentális hiányosságokkal küzdő, kontrollálhatatlan gyerek közel áll a társadalmi öngyilkossághoz. Bár csak nyugodt, kiszámítható lenne, és Kennedy-szerű. 1940 végére teljesen megváltozik. Agresszív, gyakran lesz dőrohama, és hisztérikus rohamokat kap. Rosemary önfejű és ingerlékeny, nehezen fékezhető. A szülők attól kezdnek félni, hogy Rosemary viselkedése az egész család hírnevét lejáratja, és vagy esetleg nem kívánt terhességhez vezet. De a fogyatékosságot többé már nem lehet elrejteni. Joe Kennedy, az apja szeme aztán megakadt a Saturday Evening Postban megjelent cikken, amely szerint létezik egy új kezelés, ami segíthet olyan betegeken, akik, idézőjelben idézem, problémát jelentenek a családjuknak és kellemetlenséget önmaguknak. Felesége tudta nélkül, aki éppen akkor nem tartózkodik az országban, Dr. Walter Freemanhez fordul segítségért. 1945. novemberében Rosemary Kennedy-t lobotomizálják. A műtét katasztrofális következményekkel jár. A lobotómiához akkor még egy keskeny, vajkésre hasonlító eszközt használnak. Félhüvelyk széles, hajlékony spatulát, amit a halántékán levő foltlyukakon keresztül dugnak be. Watts forgatva, kaparva egyre mélyebbre és mélyebbre hatol az agyába. Az eljárás során Rosemary meséket és verseket mond, sőt még egy dalt is elénekel. De az egyik vágás után, ami túl mélyre ment, Rosemary mintha ködbe merült volna. Lassan elhallgatott. Rosemary, ahogy ismerték, nem volt többé. A műtét után se beszélni, sem járni nem tud. És egy életre, egy intézménybe kerül. Az apja által remélt javulás elmaradt. Állapota a beavatkozás után annyira megromlott, hogy csak gügyögni tudott, inkontinens lett. Részben tolószékhez volt kötve. Joseph Kennedy, szégyenkezve immár súlyosan fogyatékos lánya miatt a Wisconsin-i St. Colette Asylum-ba záratta, ahol élete hátra levő részét töltötte. Soha nem látogatta meg lányát, és dűrohamot kapott, ha az emberek emlegették őt. Hogy Rosemary esete milyen szégyent jelentett, milyen mély szégyent jelentett a családnak, az is mutatja, hogy még John F. Kennedy sem beszélt róla nyilvánosan 1960-ig. Azonban Rosemary fiatalabbik nővére, Eunice Kennedy Shriver 1968-ban létrehozta a speciális olimpiát, és síkra szállt a fogyatékkal élőkért. Az agysebészet ma a képalkotó eljárások és a modern precíziós műszerek korában a reneszánszát éli. Az ilyen beavatkozások azonban még mindig nagyon ritkák, és az orvosok csak akkor mérlegelik őket, ha minden más kezelési módszer sikertelen. A neurológusok és a pszichiáterek ugyanis jól tudják, hogy az agy egy bonyolult rendszer, amelyben az egyes funkciókat nem lehet pontosan lokalizálni. És mert a lobotomista Walter Freeman árnyéka a pszichosebészetre vetül. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az adtágító podcastra. És én is kíváncsi vagyok, neked melyik tény ütött szöget a fejedbe? Mi volt teljesen új számodra, és mit gondolsz Freemanről? Mindig nagyon örülök néhány kommentnek. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.